Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Először a gyerekekhez intéznék néhány keresetlen szót egy történet kapcsán, amit szeretnék veletek megosztani. Van itt a kezembe valami, ki az, aki felismeri? Könnyű felismerni, ez egy kesztyű, így van. És miért van ez így összetépő zárazva? Meg tudja nekem valaki mondani? Hát ez az, hogy el ne vesszem. Tudjátok, hogy mi az egyik legidegesítőbb dolog a világon? Amikor csak egy kesztyű van a párból. Nem tudod mire használni. Esetleg hát, hogyha úgy van, és van egy másik páratlan kesztyű, akkor már lehet, de hát kicsit nehéz, mert nem illik össze a kettő. Hát én gyerekkoromban elég sokszor elhagytam a kesztyűmet, és nagyon-nagyon idegesített, amikor mindig csak olyanokat találtam meg, aminek nem volt meg a párja. Úgyhogy most, mivel ez a kesztyű, ez egy ilyen tépőzárazható, azért én ezt összetépőzáraztam, hogy ne hagyjam el. Vagy ha elhagyom, akkor legalább mind a kettőt hagyjam el, és akkor nincs, nem akkora bosszúság, mint hogyha csak az egyik lenne meg. Na hát, egy ilyen kesztyűről szeretnék nektek egy történetet mondani. Ez egy személyes tapasztalat, amikor mi Debrecenben lakunk a családommal, és a házuk mellett futnak a villamos sinek, ugye Debrecenben van villamos, kettő is, és ez az a szakasz, ahol a villamosok mennek a garázsba. És egyszer, amikor ott van közel az óvoda is, és amikor a gyerekeket elvittem az óviba, és onnan mentem visszafelé, akkor azt láttam, hogy egy ilyen kesztyű, egy ilyen munkás kesztyű ott a két sín között ott volt elhagyva, ott volt a betonon. És megnéztem ezt a kesztyűt, olyan szomorú látvány egy ilyen kesztyű, mert hogy csak az egyik volt ott. És elgondolkoztam, hogy mit bosszankodhat az az ember, az a munkás, akit elhagyta ezt a fél pár kesztyűt, hogy ott van a másik, nincs meg a másik, és így átéreztem azt, hogy mennyire rossz lehet ez. De aztán úgy néztem ezt a kesztyűt, és nem csak ez volt a szomorú benne, hanem hogy ott úgy ott volt hagyva, olyan lapos volt, olyan elhagyatott, olyan szerencsétlen, ráadásul egyedül is volt, és úgy próbáltam átérezni ezt a helyzetet, milyen dolog lehet, milyen érzés lehet egy ilyen elhagyatott kesztyűnek lenni. Hát biztos, hogy nagyon-nagyon rossz érzés, bár nyilván a kesztyűknek nincsenek érzéseik, de hogyha így belegondolunk, akkor ha lennének, akkor biztos ez egy nagyon szomorú állapot lenne. Hát tudjátok, ilyen ez. Ilyenek vagyunk mi emberek Isten nélkül, mint az elhagyott kesztyű. Na de még visszatérve a kesztyűkre, milyen kesztyűket ismerünk? Milyen kesztyű? Ez például milyen kesztyű szerintetek, gyerekek? Hát majdnem síkesztyű, lehetne az is. Ez egy munkás kesztyű, csak kicsit egy ilyen profi. Igen, öt ujjas, és ráadásul öt ujjas. Igen, de kialakítása tekintve ilyen kicsit ilyen dizájnosabb kesztyű. Na, hát alapvetően igen, ez egy munkás kesztyű. Milyen kesztyűket ismerünk még? Ugye elhangzott már egy. Na, mondd. Kertész kesztyű, igen, az picit hasonlít. Box kesztyű, igen. Akkor elhangzott már a sí kesztyű is. Te. Kerékpáros kesztyű, nagyon jó. Ugye újatlan, igen, amit igen. Így van. Na, hát nagyon sokféle kesztyűt fel tudnánk sorolni. És ugye mindegyik más és másra jó. Ugye? Mindegyiknek megvan a maga szerepe. Tulajdonképpen ez olyan, mint mi emberek. Nekünk is mindannyiunknak megvan a magunk szerepe, amit a Jóisten nekünk szánt. Na de hát, hogyha a Jóisten megalkotott minket valamilyenre, mint ahogy egy kesztyűgyártó megalkot valamilyenre, ugye egy ilyen kesztyűt, akkor nyilván jól kitalálja azt, hogy mi is lehet a szerepünk. Ugye hát, hogyha ezt a munkás kesztyűt megnézzük, ugye ennek, ami ilyen érdekessége, hogy itt a tenyerén van egy ilyen megerősített rész, nyilván, hogyha az ember sokszor fogdos szerszámokat, vagy kötelet, vagy ilyesmit, akkor ezzel jól meg lehessen fogni. És ráadásul ennek az ujja itt, ahogy látszik egy ilyen kicsit ilyen kockás, csíkos a mintázata, ez ilyen gumis valami, hogy ne csúszson ki a semmi, amit megfogunk a kezünkből. És hát tulajdonképpen így van velünk emberekkel Isten is, hogy megalkot bennünket valamilyennek, egyedinek, és van egy olyan feladat, amit nekünk szán az életben. Ezért vagyunk olyanok, amilyenek. Hát mindenkinek nyilván az a feladata, talán ez egy élet kell hozzá, hogy megtaláljuk azt a szerepet, azt a feladatot, amire jók vagyunk, így, mint a kesztyűk is. De ami még ettől még fontosabb az, hogy ne legyünk ilyen elhagyatott kesztyűk. Hogy lehetséges az, hogy ne legyünk ilyen elhagyott kesztyűk, amik ott fekszünk a földön, a sinek között, szomorú állapotban? Hát tudjátok, azért szomorú ez az elhagyatott állapot, mert ez olyan élettelen, ugye? Mint hogyha ide ledobnám a földre, hát abban a kesztyűben, abban a ledobott kesztyűben nem lesz élet. Mikor lesz élet benne? Akkor, hogyha valaki felhúzza a kezére. Hát akkor a kesztyű megmozdul, elkezd működni, elkezd mozogni, különböző tárgyakat tudok vele megfogni, különböző dolgokat tudok vele elvégezni. Igen ám, de ez kell a kezem. Mint hogy mi is Isten nélkül ilyen elhagyatott kesztyűk vagyunk, ám hogyha Isten lelke bennünk lakik, akkor onnantól kezdve elkezd működni az életünk. Úgyhogy én azt kívánom, egyrészt, hogy találjátok ki, hogy milyen kesztyűk vagytok ti. Mi a ti feladatotok? A másik pedig, hogy mindig legyen ott Isten veletek, legyetek olyanok, mint egy felhúzott kesztyű az ő számára, amivel nagyon sok mindent el tud érni az életben. Köszönöm szépen a figyelmeteket. No, hát a továbbiakban nyilván nem elhanyagolva a gyerekeket, de hogy kicsit a felnőtteknek is, felnőttekhez is szeretnék szólni. Ugye ez a mai nap, ez egy országos programban is meglévő hivatalos adra nap itt a szombathelyi gyülekezetben, úgyhogy ilyen minőségemben, mint az ADRA jelenlegi ügyvezetője, szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd kezdjem egy kis bemutatkozással, mert az a helyzet, hogy az országnak ezen a részén nem nagyon fordultam meg az eddigi életemben. Mondjuk Győr, Csorna az egy olyan környék, ami kicsit közelebb van, ott azért gyakrabban megfordulok, mert a gyermekvédelmi programunkban résztvevő lakásotthonok közül itt van ezen a környéken egy pár, de én most, ahogy ültem a kocsiba, jöttem rá arra, hogy én egészen idáig még nem jöttem el. Tehát akivel találkoztam közületek, az valamilyen más fórumon valahol keletebbre történt. Úgyhogy ezért aztán lehet, hogy sokatok számára ismeretlen vagyok, akkor először is bemutatkoznék, Sitkei Zoltánnak hívnak. Ugye hát jelenlegi szolgálatomat az ADRA-nál töltöm be. A családommal, a feleségemmel és 3 gyermekünkkel Debrecenben, hát egy szomszédvárosban, itt nem messze lakunk. Az ottani 3 gyülekezet közül a központ, vagy hát a legnagyobb gyülekezetben szolgálunk. A feleségem, ő a Család és Gyermekjóléti Központban dolgozik, a gyermekeink pedig hát iskolások, óvodások, a legkisebb óvodás még. Magáról, az ADRA-ról, az alapítványról szeretnék majd egy néhány olyan plusz információt adni nektek a délután folyamán, ami egy kicsit jobb rálátást ad erre a szervezetre. Erről szeretném, hogyha délután gondolkoznánk, beszélgetnénk, hogyha vannak kérdéseitek, akkor azt szeretném természetesen megválaszolni. És most délelőtt pedig szeretném, hogyha egy kicsit a lelki alapjaival, a segítségnyújtás lelki alapjaival foglalkoznánk. Ugye az ADRA, Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, egy humanitárius civil szervezet, egy világszéles közösségnek a humanitárius szervezete. Nyilván a központban, a szolgálatunk központjában a segítségnyújtás van. Na de hogyan is nyújthatunk segítséget embereknek hatékonyan? Ugye, szoktuk, hogy kerülvesznek most már bennünket egy csomó ilyen okos eszköz. Ugye, már van okos telefonunk, már van okos televízió, már vannak okos lakások. Szóval, hogy tele vagyunk ilyen okos dolgokkal, de vajon az életünkben az olyan dolgok, mint például a segítségnyújtás, ami keresztény emberként nem lehet semleges a mi számunkra, ezt vajon hogyan lehet egy ilyen okos eszközzé tenni? Én erről szeretnék veletek együtt gondolkozni ezen a mai délelőttön, és szeretném, ha együtt megnyitnánk az apostolok cselekedetének a 3. fejezeténél a Bibliánkat. Apostolok cselekedetei 3. fejezet. Itt a 3. fejezetben az 1-től a 10. versig fogom olvasni ezt a történetet, ami minden bizonnyal ismerős lesz mindannyiótoknak. Így szól az Isten igéje, tehát apostolok cselekedete, 3. fejezet, 1-től a 10. verséig. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozásnak órájára, 9-re. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, mert ékesnek neveznek, hogy kérjen almizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért őtőlük almizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rávetette Jánossal egyben, mondta: nézd mi ránk! Annak okáért figyelt rájuk, remélve, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig ezt mondta: ezüstöm és aranyom nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. És felszökvén megállt, és járt, és bement ővelük a templomba, járkálva és szögdelve és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent, és megismerték őt, hogy ő volt az, aki almizsnáért ült a templomnak éges kapujában. És megteltek csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt ő vele. Jól ismert ez a történet bizonyára mindannyiótok számára. Amiért számomra nagyon érdekes ez a történet, az az, hogy igazából ez az első olyan regisztrált gyógyítás, az első olyan csoda, amit a tanítványok Jézus jelenléte nélkül, földi jelenléte nélkül vittek véghez. És mint minden olyan dolog, ami először történik velünk, az mindig érdekes. És érdekes egy picit megvizsgálni ennek az esetnek a körülményeit is, a szereplőit is egyenként, hogy kik is a főszereplői ennek a történetnek. Tudjátok, hogyha egy kicsit erről a magáról a csodatevésről, vagy a csodákról beszélgetünk, akkor valljuk be őszintén, hogy már keresztények vagyunk, bibliaolvasó emberek vagyunk mindannyian, de ez mégiscsak egy ilyen kicsit ilyen távoli, nem? A távoli dolognak tűnik nekünk, hiszen ma nagyon keveset szembesülünk azzal, hogy történjenek ilyen csodák. Persze vannak, mert hogy imádkozunk dolgokért, imádkozunk személyekért, vannak nyilvánvalóan gyógyulások, de hogy valahogy, minthogyha ez egy picit nem lenne olyan direkt, nem lenne olyan közvetlen, és nem lenne olyan egyértelmű dolog ebben a világban, itt a 21. században, amikor meggyógyulnak, amikor csodák történnek. És tudjátok, ez egy érdekes dolog, mert maga ez a csoda téma is egy picit távol esik tőlünk, így ilyen értelemben. És hogyha megnézzük ezeket a történeteket, akkor lehet, hogy kicsit ti is úgy vettök vele, mint én, hogy olyan kicsit úgy irigykedek. Olyan jó lenne, hogyha ma is történnének ilyenek, nem? Olyan jó lenne, hogyha itt a soraink között, vagy ahol mi jelen vagyunk, és imádkozunk, és nagy hittel kérjük az Urat, akkor történnének ilyen csodák. Ugye? Milyen jó lenne. Milyen jó lenne ezt megtapasztalni. Persze, hát lehet, hogy úgy vagyunk vele, hogy na jó, hát igen, de nekik könnyű volt, hiszen ők voltak az apostolok, Péter és János, hát ugye? Talán a két legismertebb tanítvány. De tudjátok, az a helyzet, hogy a bibliai hősökkel sokszor így vagyunk, nem? Hogy olyan messzinek érezzük őket. Nem csak időben érezzük őket messzinek, hanem így lelki értelemben is. Picit ők olyan magasabb szint, mintha magasabb szinten lennének. Mint hogyha ők olyan elérhetetlen lelki magasságokban lennének, és mi azt mondanánk ezekre, hogy ó, hát persze, aki ilyen közel van az Istenhez, akinek ilyen kapcsolata van az Istennel, annak természetes, hogy vannak ilyenek az életében. De tudjátok, ilyenkor mindig egy picit figyelmeztetnem kell magamat is, és lehet, hogy egy kicsit titeket is, hogy nem szabad ezekről az emberekről így gondolkodni. Hiszen az ő történetük, az ő életük nem azért adatott nekünk, nem azért vannak leírva a Bibliában, hogy így gondolkozzunk róluk, hanem gondoljunk rájuk úgy, mint akik hozzánk hasonlóak. És ha csak egy módszert ajánlhatok, ha ilyen érzések vannak bennetek a bibliai hősökkel kapcsolatban, akkor mindig csak nézzétek meg az élettörténetüket. Nézzétek meg, honnan indultak. Nézzük most ezt meg közösen. Nézzük meg, itt van ez a Péter. Honnan indult ez az ember? Ugye itt most úgy látjuk, mint csodatevő tanítvány, aki a lélektől vezetve megy be a templomba hirdetni Jézus Krisztus feltámadását, de nem mindig volt ez így. Nem mindig volt ő ilyen lélekkel telt, és nem mindig ilyen lélekkel telt ember volt. Nézzétek meg, hogy honnan jött ez az ember. Egy egyszerű halász. Lehetett volna bármilyen egyszerű foglalkozású ember, ő történetesen egy halász volt. Egy egyszerű ember. Egy szakmunkás. Akit Jézus Krisztus a háló mellől hívott el. És hát nyilvánvalóan nem volt túl művelt, de Jézusnak nem is ez volt a lényeg. Aztán, ha megnézzük, hogy mondjuk a személyisége milyen volt Péternek. Hát azt mondjuk, hogy igen, azért voltak neki fogyatkozásai, finoman fogalmazva. Ugye ő volt az, aki mindig mindenben először mondta ki a véleményét, ő volt a vezéregyéniség, kimondta, ami a szívében volt, azonnal, ha jó, ha rossz, mindegy, nem volt szűrő, nem volt korlát, mindig mondta. És hát, ugye emlékszünk, ő volt az a tanítvány is, aki fogadkozott. Aki azt mondta, hogy ha ezek mind elhagynak is, Uram, majd én elmegyek és meghalok vele. És hát nem így történt. Emlékeztek arra az éjszakára? Jézus előre megmondta, hogy mi fog történni, de Péter ezt nem volt hajlandó elfogadni. És ott a főpap udvarában háromszor tagadta meg Jézust. Még egyszer mondom, ez ugyanaz a tanítvány, akiről az előbb olvastunk. Háromszor megtagadja Jézust, és átkozódik, hogy nem ismerem ezt az embert. És amikor találkozik Jézussal a tekintetük, akkor minden eszébe jut Péternek, és összetörik. Nem tudom, hogy telhetett számára az a szombat Jézus nélkül. Nyilván mindenkinek, az összes tanítványnak nehéz volt. De talán Péternek egy kicsit más miatt, más szempontból volt nehéz. Mert úgy búcsúzott, idézőjelbe úgy búcsúzott az Istentől, az Isten fiától, az ember fiától, hogy megtagadta őt. És aztán jön a feltámadás. Péter az első között van, ugye, pont Jánossal együtt, akiről most a történetben is olvastunk, aki megy és megnézi Jézus sírját. Aztán jönnek a találkozások, az ismételt találkozások Jézussal. Jézus három kérdése, szeretsz engem, Péter? És háromszor megerősíti az elhívását Jézus Krisztus. Aztán Jézus megint eltűnik. Jön a következő sok. Jézus meghalt, aztán feltámadt, aztán most nincs velünk, még mindig. Miért nincs, és hova lett, és eltűnik, elmegy az ég felhőjében. Mi lesz ezután? Hogy lesz ez? Nyilván benne is ott volt a kérdés, mint az összes többiekben. Akik számítottak arra, hogy Jézus majd akkor most. Amit mi gondoltunk eddig, lehet, hogy a halálával füstbe ment, de a feltámadásával talán újra éred a remény, hogy ő helyreállítja majd itt az országot, itt, a földön. És nem tudják, hogy mi következik most. Aztán pont itt ebben a könyvben, amit elkezdtünk, amiben ezt a harmadik fejezetet megnéztük, olvashatunk az első két fejezetben arról, hogy mi történik. Hogy az történik, hogy a tanítványok együtt imádkoznak és elnyerik a Szent Lelket. És ebben a történetben talán ez az egyik kulcs kifejezés. Lehet, hogy nem olvassuk itt a sorok között a Szent Lélek szót, de ahogy szoktuk mondani, ez a történet nem jöhetett volna létre, ha nincs a Szent Lélek. Szóval nyilvánvalóan, amikor az ilyen gyógyulás, gyógyítás témában gondolkodunk, hogy hát, hogy jó lenne, de miért nincs? Ugye azt tudjuk, hogy az Isten nem változott, Úgyhogy a régi mondás igaz, a hiba az ön készülékében van. Úgyhogy ezt nyilván mindig magunk felé is kell fordítanunk. Szóval Péter egy nagy utat járt be, aminek a végén, vagy ezt megelőzően ott van a Szentlélekkel való találkozás. És a Szentlélekkel való találkozás volt az, ami őt képessé tette erre. És ez a momentum, még egyszer mondom, nem kihagyható ebből a történetből. Aztán nézzük meg ezt a János. Ki volt ez a János? Ugye ő is egy egyszerű ember volt. Volt egy testvére is, a Jakab. Ugye gyakran olvashatunk erről, hogy Péter, Jakab, János, ők voltak talán a belső kör, a tanítványok között, Jézus körül. De ki volt ez az ember? Ugye azt tudjuk, hogy fiatalabb volt a többi tanítványnál. És volt neki, meg a testvérének egy mellékneve. Emlékszünk erre? Ugye? Az a mennydörgés fiai. Hát ez olyan nagyon vagányan hangzik, nagyon jó hangzik, de ez nem biztos, hogy olyan nagyon pozitív, legalábbis a bibliai értelemben. Ugye? Emlékszünk rájuk. Ők voltak azok, akik, mikor egy falu nem fogadta be Jézust, azt mondták Jézusnak, hogy Uram, akarod? Imádkozzunk. Radírozzuk le ezt a falut innen. Majd jön az Isten tüze, mint Illésnél, és akkor végük lesz. Szóval ez az indulat. Tudjátok, ez az indulat, ez. Mintha nem teljesen az lenne, mint ahogyan egyébként Jánost később, most már úgy emlegetjük, mint a szeretett tanítvány. Ugye, a szeretettel nem sok közössége volt ezeknek a szavaknak. Szóval innen indult János is. Az ő jelleme is egy kicsit olyan hirtelen volt, úgy meggondolatlan. És nézzétek meg, hogy neki is át kellett menni a krízisen, amin az összes többi tanítványnak. Lehet, hogy ő volt az, aki talán Jézushoz a legközelebb maradt végig a kereszt mellett, de ez nem azt jelenti, hogy neki kevésbé fájt az, hogy elveszítette Jézust. És ugyanazon a hullámvasúton ment végig, mint Péter meg az összes többi tanítvány. Elveszteni Jézust, aztán feltámad Jézus, de nem találjuk, aztán megjelenik Jézus, aztán megint eltűnik, aztán még találkozunk vele néhányszor, és látjuk elmenni. Mi jön most? És János is ott volt, amikor a Szentlélek kiárat, ne felejtsük el. Az ő életének is egy nagyon fontos momentuma az, hogy ott volt, amikor a Szentlélek kiárat. Nézzük meg a másik szereplőjét, a másik oldalát ennek a történetnek. Itt van ez az ember, akinek a nevét nem tudjuk, viszont elég sok mindent elárul róla a Biblia, és nagyon sok mindenre következtethetünk abból, amit olvasunk. Ugye egy mozgássérült emberről van szó. Ez az ember, nem tudjuk, hogy milyen betegségben volt, de nem tudott járni, és születésénél fogva ez az állapot, ez fennállt az ő életében. Mit jelent ez? Mit jelentett ez akkor? Nyilvánvalóan mozgássérültnek lenni, aki járásképtelen, a mai világban sem mondhatjuk, hogy ez egy nagyon előnyös helyzet. De az akkori állapotot még tovább nehezítette valami, amit talán ma úgy mondanánk, hogy társadalmi megítélés. Ugye milyen társadalmi megítélése volt azoknak az embereknek, akik betegek voltak? De tudjuk jól, abban a korban úgy gondolkoztak az emberek, hogy a betegség az nyilvánvalóan Isten ítélete a bűnösökön. Tehát aki bűnös, az szenved, az nélkülöz, az beteg, és hát nem beszélve arról, aki születésénél fogva, hát ott akkor valami óriási probléma lehet. Valami hatalmas bűn, ami talán nem is csak ezt a személyt, nem csak erre a személyre nehezedik rá, hanem az ő családjára. Emlékeztek, a tanítványok is pont ezt a gondolkodást képviselték, amikor oda mentek Jézushoz, megláttak egy születésénél fogva vakot, hogy Uram, elkezdtek teológizálni, hogy akkor értsünk többet, tudjunk többet, és Jézus kivétkezett, ez vagy ennek a szülei. És nagyon érdekes, hogy a Jézus válasza, egyértelműen elutasítva ezt a gondolkodást, azt mondja, hogy rossz helyen jártok. Nem ez a kérdés, hogy ki vétkezett, mert Jézus tudja, hogy mindenki. Attól, mert nem vagyunk betegek, attól még nem vagyunk bűntelenek. És Jézus azt mondja, hogy nem ez a lényeg. És amit mond, az nagyon fontos. Azt mondja, hogy hanem azért estek rajta mindezek, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten munkája. Tudjátok, nagyon érdekes ez a mondat. Nagyon érdekes. Mert egészen megfordítja az emberi logikát, az emberi gondolkodást, talán így különösen így a magyar gondolkodást, ami szereti a negatív végéről megközelíteni a dolgokat. És azt mondja, hogy a nehézségek azért vannak, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten ereje az életünkben. Ugye mennyivel másképp hangzik, hogyha ilyen szempontból nézzük a körülöttünk lévő eseményeket? Ugye milyen másképp hangzik ez, hogyha a saját nehézségeinket mérlegeljük, hogy mi és miért és hogyan történik az életünkben? Azt mondja Jézus, hogy akár egy ilyen betegség is lehet egy ajtó, amin keresztül az Isten ereje belép az ember életébe. Csak kérdés, hogy mi ezekre a nehézségekre hogyan tekintünk. És hogyan tekintünk arra, akitől a megoldás érkezhet. No, de visszatérve erre az emberre, nyilván az ő szerencsétlen helyzetét tovább nehezítette az, hogy gyakorlatilag nem valószínű, hogy lehettek barátai. Nem nagyon akart senki egy bűnös emberrel kapcsolatba kerülni, ezért nyilvánvalóan ezt nem írja a Biblia, hogy kik voltak azok, akik őt oda kivitték minden nap, lehet szomszédok, barátok, rokonok, ismerősök, nem tudjuk. Szóval volt néhány ember, aki a szánalmát kifejezve megpróbált neki nap mint nap segíteni. Meg hát ugye ott voltak ezek a jó szándékú adakozók. Ugye? Akiknek minden nap a jó indulatára kellett hagyatkozni. Akiknek a szánalmát valahogy minden nap ki kellett váltani. És az élete nem szólt semmi másról, kapcsolatok és segítség, vagy csak kevés segítséggel, és igazából minőségi kapcsolatok hiány, hogy más emberek szánalmát felébressze. Azért ez is egyfajta életérzés, nem? Gondoljatok ebbe bele, hogy milyen lehet így élni. Nincs biztos pont. Csak ma van, ami számít. És ami ma történik, az számít egyedül. Egy olyan helyzetben volt ez az ember, amikor nem lehetett tervezni jövőt, vagy bármi ilyesmit. Mert éppen, hogy volt egy szint, a megélhetésnek egy szintje, amit minden nap valamilyen módon el kellett érnie. Valamilyen módon meg kellett hatnia azokat az embereket, akik ott a kapu környékén mentek be a templomba. Talán ez is ment oda, mert egy ilyen vallásos érzületű embert mindig könnyebb megtalálni egy ilyen dologgal, nem? Voltatok már biztos ti is így? Találkoztatok egy ilyen emberrel? Egy hajléktalannal? Vagy bárkivel, aki oda ment, vagy csak ott leült, és próbálta felkelteni a szánalmat. Azzal, ami, ahogy ott ült, vagy ahogy kinézett, vagy ahogy szólt hozzátok, vagy amit a kis táblájára írt, nem? Milyen elképesztően nehéz helyzet lehet ez? És ma is vannak, ma is élnek így emberek, akik ezt csinálják, mert nem látnak más kiutat. És tudjátok, ez azért egyfajta dilemma, egyfajta kérdés minden keresztény életében. Mondjuk, amikor ilyen helyzettel találkozunk. Adni, vagy nem adni? Segítek azzal, ha adok bármit, vagy nem segítek? Ugye? Érdemes tovább gondolkodni, hogy mit fog majd akkor azzal kezdeni, mire költi, ha mondjuk pénzt adok. Van ez a másik fajta megoldás, hogy hát, hogyha meg kell kérdezni, hogy éhes-e, és akkor ételt vásárolunk, vagy adunk neki, akkor nyilván azt nem nagyon tudja másra használni. De hogy adni egy ilyen helyzetben lévő embernek azt, amit kér, ugye, mit kérnek ezek az emberek? A történetbeli bénánk is alamizsnát kért. Megoldás az alamizsna a bénaságra? A mozgásszervi betegségekre? Hát nem nagyon. Legalábbis akkor biztos, hogy nem volt a pénzzel megoldható ez a helyzet. Amit kérnek az emberek tőlünk, amit kérnek az adrától, ez egy kérdés, azt kell nekünk adni? Tudjátok, sokszor az van ilyen helyzetekben, hogy érezzük azt, hogy valamit kéne tennünk, nem? Szóval, hogy keresztényi érzület van bennünk, ránk hat ez az ember, ahogy ott van, és hogy vajon Jézus mit tenne, és jönnek az ilyen kérdések, és hogy így sokszor valamit adunk. Mert hogy úgy érezzük, hogy valamit kell tenni. És akkor adunk. De ez egy kérdés, nem fogom megválaszolni ezt a kérdést, hogy jól tesszük-e, hogyha adunk. Vagy jól tesszük-e, ha nem adunk. Tudjátok, az a helyzet, hogy sokszor mi emberek az ilyen kompakt megoldásokat részesítjük előnyben. Legyünk túl gyorsan rajta, megnyugszik a lelkiismeret, és megyünk tovább. Ez azért érdekes, nem? Nem nagyon gondoljuk tovább a dolgokat, hogy mi lesz vele, csak úgy pillanatnyi megoldásokat keresünk, és azt mondjuk, hogy jó, mi megtettük. A kérdés, hogy vajon nem-e megerősítünk valakit abban a helyzetben, hogyha adunk, hogyha azt adjuk, amit kér. Persze, nyilván, hogyha többet szeretnénk adni, akkor kell egyfajta komolyabb időráfordítás, energiaráfordítás, hogy nézzünk is mögé a dolgoknak. És tudjátok, ebben a történetben Péter és János pontosan ezt csinálja. Nézzétek meg ezt a történetet. Ott ül ez az ember. Kivitték. Megint egy újabb nap. Talán van valami remény, hogy a mai nap az meg lesz. Nem biztos. Nem tudjuk. Tervezni nem tudunk. Az emberek megvetnek, és csupán az ő vallásos cselekedeteiknek egyfajta gyakorlatának az áldozatai lehetünk, de semmi más ezen kívül nem történhet. Amíg Jézus élt, addig talán volt valami remény, nem? De Jézus meghalt, aztán talán feltámadt, vagy ki tudja, aztán elment, és most nincs. Tehát gyakorlatilag nincs nagyon mibe kapaszkodni, nincs nagyon remény egy ilyen helyzetben. És ami nagyon érdekes, hogy ott ül ez az ember, és jön Péter és János a templomba. És az ember ez meglátja ezt a két embert. És tudjátok, ez is érdekes, hogy mi pont őket szólította meg. Volt ott annyi ember, nem? Hát szóval az van, tudjátok, hogy valami nyilvánvalóan látszott abból a lelkesedésből rajtuk, meg abból a Szentlélekből rajtuk, ami az előző napok tapasztalata volt az ő életünkben. Tudjátok, ez így van. Isten nagyobb nálunk. És ha a szívünkbe él, akkor onnan kilóg. Mert nagyobb a mi szívünknél. Szóval, hogy az látszik. Na hát ez volt az, amit ez az ember ez meglátott. Talán. És egy nagyon érdekes dolog történik ebben a történetben. Nézzétek meg, mi az első mondat, ami elhangzik Péter szájából. Azt mondja, hogy nézz ránk. Ez egy furcsa dolog. Nézzük csak meg. Amikor így alamizsnáért, könyörögnek az emberek, adományért keresnek meg bennünket, akkor általános az, hogy az emberek úgy adnak, hogy a szemébe néznek, és oda teszik azt, vagy odaadják azt, amit. Ugye nem nagyon. Nem nagyon szeretjük a szemkontaktust felvenni ezekkel az emberekkel, ki tudja miért. Talán azért, mert nem akarjuk, hogy ezzel a tekintettel az ő életének a terhe, szenvedése az valahogy ránk rakódjon, vagy elvigyünk ebből valamit, nem akarjuk ezt. És talán csak el is fordítjuk a fejünket, adunk úgy, hogy ne is lássuk, és menjünk tovább. És itt valami más történik. És valószínűleg ez a helyzet ennek a született bénának is furcsa volt. Ilyet nem szoktak mondani. A farizeusok nem így adakoznak. Persze vannak kürtölések, meg mindenféle körítés. De nincs, ilyet nem kérnek az embert, hogy nézzek rájuk. És nyilván elindul valami. Hogy ez valami nem szokványos dolog. Itt valami fog történni. De mi fog történni? Mert hogy ahogy felépül ez a remény, lehet, hogy a következő mondattal Péter le is rombolja, mert azt mondja, hogy amit kérsz, az nincs. Ugye? Képzeljétek el, feltámad a remény, és egyetlen mondattal nullára rombolódik. Na hát, ezek is csak olyan szerencsétlenek, mint én. Ezek se tudnak rajtam segíteni. Viszont Péter nem hagyta itt abba. Péter folytatja, és azt mondja, hogy amim van, azt adom neked. És tudjátok, ez a mondat, ezt jegyezzétek meg nagyon jól. Mert ez egy alapvető oszlopa a keresztény létezésünknek. Amim van, azt adom. Ennek a világnak semmi mást nem adhatok, csak amim van. A kérdés, hogy mit van? Mit tudsz felajánlani? Mit tudsz adni ennek a világnak? És tudjátok, az a helyzet, hogy ha én magamban nézek és magam felé felteszem ezt a kérdést, akkor sajnos nem sok minden az, amit tudok válaszolni. Mi van nekem, amit adni tudok az embereknek? Mivel rendelkezem? Mert csak azt adhatom, amin van. Ez egy alapvető törvényszerűség. Min van, és neked mit van, amit tudsz adni? Amit meg tudsz osztani? Tudjátok, ez egy érdekes kérdés. Mert itt János és Péter nem azt adták, amit kértek tőlük, hanem azt adták, amire szükség volt. És ez nem mindig elsőre látszik. Nem mindig a szemünk előtt van, nem mindig egyértelmű az, hogy mire is van szükség. Lehet, hogy erre néha egy kicsit több időt, meg több energiát kell fordítanunk, hogy kiderüljön, hogy hogyan tudunk okosan segíteni. És hát persze, mit is adhatnék ennek a világnak? Ez a kérdés. Egy amerikai prédikátor egyszer ezt a következő természetesen kitalált történettel illusztrált. Képzeljük el, hogy éhesek vagyunk, és rendeltünk egy pizzát. Már jó időre megrendeltük, már meg kellett volna, hogy érkezzen, vagy legalábbis ott tartunk. Már azon gondolkozunk, hogy felhívjuk a társaságot, hogy adjon valami információt, lehet, hogy eltévedt a futár, rosszul írták fel a címet, stb. Amikor egyszer csak csöngetnek. Na, ez az, megvan. Kinyitjuk az ajtót, és igen, tényleg a pizzafutár gyönyörű egyenruhába, ott van a cégnek a logója, az ingén, és ott áll, megtestesítve azt, amire igazán vágytunk, hogy éhesek vagyunk, és már ott van a kezébe a pizzánk, csak valami mégis furcsa ebben az egészben. Hát az a furcsa, hogy a pizza tényleg ott van a kezében, de hogy mindenfajta csomagolás nélkül van ott. És tudjátok, hát ez nem egy olyan stabil valami, úgyhogy így lelóg a széle, amit rápakoltak a szakácsok, az így csorog le róla, és így látjuk utána, és úgy le van csepegtetve, meg különben is nincs rajta se kesztyű, semmi, ki tudja, hol nyúlkált előtte a kezével. Szóval, hogy egy ilyen nagyon bizarr látvány. És hát nyilván az első, amit kérdezne ilyenkor az ember, az mi? Hát, hogy ne haragudjon, uram, de hát A doboz, az hol van? És nyilván jogos lenne vissza a kérdés, ha a pizza után visszakérdezni. Ne haragudjon asszony, uram. Most pizzát rendelt, vagy dobozt? Kicsit viccesen hangzik, de gondoljuk csak ezt a példát végig. Mekkora értéke van egy pizzás doboznak? Mennyibe kerülhet? Mondjatok valamit. 100 forint. Legyen 100 forint. Nézzük meg az értéket, ezt a 100 forintot, hogy ehhez képest egyébként egy pizza mennyibe kerül. Hát körülbelül igen. Szóval, hogy olyan 15-szöröse minimum. Szóval, hogy általában sokszorosa az értéke a terméknek, amit belehelyeznek, mint a pizzás doboznak. Ugye? Szóval akár azt is mondhatjuk, hogy lényegében egy ilyen doboz az nagyjából értéktelen. De mégsem az, mert hogyha nincs, akkor hiányzik, nem? Szóval mégis fontos szerepe van egy ilyen értéktelen dolognak? Mégis fontos szerepe lehet egy értéktelen valaminek? Ami közvetítheti az áldást az emberek felé? Szóval alapvetően az van, hogyha magunkba nézünk, és nem látjuk azt, hogy mit adhatunk ennek a világnak, ez nem egy nagy probléma. Az sem probléma, hogyha nem érezzük túlságosan értékesnek magunkat. Mi kell ahhoz, hogy egy pizzás doboz használható legyen? Milyen tulajdonságai kell legyenek egy pizzás doboznak, hogy használható legyen? Így van, tehát méretre szabott kell, hogy legyen. Ez biztos, hogy igaz. Tiszta kell, hogy legyen. Ugye? Ez egy fontos dolog. Ha használt dobozokat nem igazán szoktak fel újra hasznosítani, vagy legalábbis nem így. Ugye? Tiszta kell, hogy legyen. És van még egy fontos tulajdonság. Üres kell, hogy legyen. Ugye? A mi életünk, azért valljuk be, sokszor tele van pakolva mindenfélével. A munkával, a családi problémákkal, a gyülekezeti gondokkal, a küldetésünkkel, a mindegy, akármivel. Sokszor tele van ez a pizzás doboz, és nem fér bele már semmi más. Pedig a két alapvető dolog, ami kell, hogy történjen, hogy elég tiszta és elég üres legyen az életünk. És akkor kézbesíteni tudjuk a világnak azt az áldást, azt az erőt, és azt a gyógyulást, amit Isten készített a körülöttünk lévőknek. Akármennyire is nem érezzük értékesnek magunkat, mint hogy a pizzás doboz se túlságosan az, de mégis szükség van rá. Szükség van rám, szükség van rátok ahhoz, hogy ezt az áldást az Isten kézbesítse azoknak az embereknek, akik itt Szombathelyen laknak. Csak elég tisztának, és elég üresnek kell legyek minden nap, hogy elvegyem azt az áldást, bekerüljön ebbe a dobozba, majd pedig odaadjam annak, akinek igazán szüksége van rá. Hát ez talán az egyik legfontosabb alapelv, ami ahhoz kell, hogy hatékonyan tudjunk segíteni. Hogy betöltsük a mi küldetésünket. Elég tisztának és elég üresnek lenni. Másra nincs szükség. Isten ilyen edényeket keres magának, amelyek elég tiszták és elég üresek ahhoz, hogy elvigyék az áldást, elvigyék a gyógyulást. Ezt kívánom nektek. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük a 234-es énekünk első három versének eléneklésével imádság előtt, és ima után a 4-es, 5-ös verset énekeljük.
Istenünk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy bárha magunkra tekintünk, sem értéket, sem tartalmat sokszor nem találunk, vagy legalábbis nem jókat. És köszönjük, hogy te mégis minket választasz. Urunk, nem tudjuk sokszor, hogy mit kezdjünk azokkal a helyzetekkel, amik elé állítasz bennünket. Hiány vagyunk a látásnak, a bölcsességnek, és a te szent lelkednek. És te látod, hogy sokszor hiányzik belőlünk az odaszánás, hogy nem nézünk a mélyére, nem nézünk mögé a dolgoknak. De szeretnénk, hogyha mégiscsak használnál bennünket. Istenünk, szeretnénk, hogyha elküldenéd a szent lelkedet, és megtisztítanál, megüresítenél bennünket, hogy alkalmasak legyünk arra a küldetésre, amit személy szerint nekünk szánsz ezen a világon. Istenünk, kérünk, hogy lépj be így a mi életünkbe. Segíts nekünk, hogy minden nap találkozzunk veled a te szent lelkeden keresztül. És segíts, hogy mindazt az áldást, amit elkészítettél nekünk, és ennek a világnak, azt meg tudjuk osztani. Vezess ebben bennünket, a te fiadért, Jézusért kértünk. Amen. Jézus ezt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen.